kezdjük a előző hetivel. Emlékeztek rá? Hoztam egy másik bemutató eszközt az Isten dicsőségével kapcsolatban, az atyasággal van összefüggésben, ez pedig ez. Ezt tudjátok, hogy ez egy ilyen bővítő, elosztó, áramforrásba kell kapcsolni, és hiszem, hogy ez meg tudja mutatni a mai nappal kapcsolatban is, hogy miről lesz szó. Az egyik végét a konnektorba kell dugni, a másik végébe pedig kell az áram szedőt bármilyen eszközt belenyomni. Ez a dugvilát kell bedugni ugye a 220-ba, nálunk 220 van, és hiszem, hogy az áram az Istennek az atyasága. Az áram az Istennek az atyasága, és neked is rá kell csatlakoznod Isten atyaságára. Be kell dugnod magadat az Úr atyaságába, és a gondolom már tudjátok, mi az a másik két rész. Ez a Szent Szellem is, és a Jézus Krisztus. Amen. Tehát a Szent Szellem is Jézus Krisztus, és ő vezet el bennünket az Atyához. Nézzünk egy igét a Efézusi levélből. Efézusi levél második fejezete. Efézus 2, 17-től. Efézus 2, 17-től. Vegyétek el a nem bibliátokat, hanem a telefonotokat, ez már a modern világ, a iPad-eteket, meg a tabotokat. 17. És eljövén békességet hirdetett nektek, a távolvalóknak és a közelvalóknak, mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Látod? Tehát egy szellemben az Atyához, a fiunk keresztül van nekünk közeledésünk. Közeledésünk. Azért fontos erről beszélnem rögtön az elején, mert a Szent Szellem az, aki a protokollban segít abban, a protokoll alatt azt értem, hogy Isten felé hogyan lehet közeledni. Tudjátok, van a világ életben is egy protokoll. Protokoll szabály. Van egy illemtan. A vendéglátóiparban nagyon erős, ott jön elő nagyon erőteljesen. És de ugyanúgy van akár a politikai életben, a közéletben egyfajta protokoll, és a szellemvilágban is van protokoll. Ez a szellemi protokollnak hívom, és a szellemi protokollban a Szent Szellem az, aki bennünket a fiunk keresztül az Atyához visz. Még egyszer felolvasom, 18-ast. Ő általa van menetelünk, ez Krisztus. Mit kettőnknek, ez a zsidóság is a nemzetek, egy szellemben az Atyához. Egy szellemben az Atyához. Azért én már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, akik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület, ez Krisztus, szép renden rakottatván az egész egyház épül, nevekedik, szent templomá az Úrban. És ezt a szent templomot egyébként az Ószövetségben magát a Szent Szellemet a Szentség Szellemének mondták. Tehát ez a Szentség temploma, ez a bennünk lakozó Szent Szellemnek a temploma. És azt mondja itt az ige, hogy ez növekedés alatt van. Háromfajta templomról beszél a Szentírás, és az egyik templom az mi vagyunk. És azt mondja utána, akiben ti is együtt építettetek Isten hajlékává a szellem által. Akiben, tehát ebben a templomban, az Úr Jézus Krisztusban együtt az egész eklézsia épül Isten hajlékává, ez egy folyamatos növekedés, a Szent Szellem által. Amen. Tehát a Szent Szellem az, aki segít nekünk belül, a belső emberünkben, ahol lakik, hogy egyre jobban elváltozzunk, a templom fölépüljön, és még segít ahhoz, hogy az Atyához menjünk. És hogyha a kettőt összekötjük, akkor a növekedés kiben van? Az Atyában. Mert azt mondta a 18-as verszak, hogy egy szellemben megyünk az Atyához. Nem csak egy növekedés alatt vagyunk, nem csak érezzük a Szent Szellemet, nem csak, hogy megtapasztaljuk Isten dolgait, hanem az Atyához visz, az Atyával hoz egységet, összefüggést, közösséget. Minden egyes ilyen közösségteremtést a Szentírás szövetségen keresztül hozott létre. Minden egyes közösséget. Isten nem is akar szóba állni velünk, csak szövetségen keresztül. Ő azt mondja, én nem állok szóba az emberiséggel, csak szövetségeken keresztül. Eddig hány szövetség volt? Így van. Az első szövetség az ki volt, akivel Isten szövetséget kötött a Szentírás alapján? Ádám. Ádámmal kötött szövetséget. És az összes szövetségnek volt 2-3 tulajdonságát, gyorsan elmondom, nem akarok milyen a szövetségről beszélni, majd amikor Ábrahámot tesszük és Ábrahám atyaságát, akkor majd átnézzük a szövetséget. Először is a szövetségnek van célja. Ezt a célt, akár tetszik, akár nem, Isten szabja meg. Minden szövetségnek van tartalma. Akár tetszik nekünk, akár nem, vagy tetszen, Isten, az Atya hozza létre a tartalmat. És az egész feltételrendszert, hogy ez hogyan működik, azt is Isten hozza létre, akár tetszik, akár nem. Mindezt az Atya tervezte, és ő fundálta ki, az érdekünkben. Most a legdicsőségesebb és az utolsó szövetségben vagyunk benne, szerencsések vagyunk. Ennek a szövetségnek a neve Jézus Krisztussal megkötött vérszövetség. Új szövetségnek is mondják, de én jobban szeretem a Krisztussal való szövetséget, mert a szellemvilágban, lehet, hogy furcsának fog hangzani, nincs a szövetségeknek elmúlása. Inkább egymásra épülnek, és Krisztusban beteljesedik. És mondok még egy bekölkentőt, hogy ábrahámi szövetségben élünk mi is. Az Ábrahámmal kötött szövetségben. Ez egy nagyon érdekes dolog, de majd mondom, a szövetséget átveszünk, akkor majd megnézzük ezt a dolgot. Miért beszélek erről? Azért, mert Isten, az Atya úgy szeretné, hogy a szövetséges feltételeken belül tudnánk hozzá közeledni, nem is lehet különben. Ezen kívül pedig szeretné az Atya, hogyha nem csak, hogy közelednénk hozzá, hanem közösségben legyünk veled. Vele. Közösség. Közösség. A görög nyelv nagyon változatos, nagyon improvizatív, csengő, bongó, tele van illusztrációval, és nagyon lényegesen, nagyon aprólékosan, és nagyon egyértelműen fejti ki Isten gondolatát. Isten ezt a nyelvet választotta a nemzetek számára, hogy megértsék Istent, azaz ógörögöt. A lényeg az, hogy Isten a közösség szót úgy fogalmazta meg a Szentírásban, görögül, tudjátok, koinónia, ami nem csak közösséget jelent, hanem részesedést. És innentől kezdve nagyon izgalmas kezd lenni a történet, mert Isten nem csak szövetséget hoz létre, és a szövetségen belül közösséget, hanem részesedést. Minden szövetség részesedésen alapul, ez azt jelenti, már a ókorban tudta mindenki, hogy ha valaki valakivel szövetséget kötött, akkor mindenki odaadta azt, amilyen van. Ez azt jelenti, hogy Isten odaadta azt, amilyen van nekünk is, a fiát, és ő benne mindent. És ma erről lesz szó, hogy közelebb kerülj a mindenhez, a teljességhez. Aztán még egy dolgot akarok mondani, ami viszont még izgalmasabbá teszi a dolgot. Gyertek velem, a 2. Korintus, azt hiszem, hogy 6-ba van benne. Nem. Csak a szívemben van ez az ige. 1 Korintusban van benne. Egy Korintus 6, nem a 2-ben volt. A 17-es verszak. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Tehát a szövetségben nem csak közösség van, hanem egység is van. A szövetségben nem csak részesedés van, hanem egység is van. És az egység, az a szellemedben történik, az az egység. Tehát a szövetségben nem csak közösség van, ami részesedés jelent, részesedsz abból, amilyen van Istennek, az Atyának, tulajdonságaiból, karakteréből és erejéből, hanem még egység is van. Ez a legmagasabb színvonalú szövetség, a Jézusi szövetség, hogy a szellemedet összeköti Isten ő vele, egy templomot épít, belül a szellemedben Isten, és azt mondja itt az ige, aki pedig az Úrral egyesül, tehát aki Jézus Krisztussal egyé válik, azaz befogadja Krisztus szellemét, és azt, hogy Jézus mit tett érte, az egy lesz ő vele. Óriási. Gyertek velem az 1 János 2. fejezetéhez. János levele, az 1. 2. fejezet. 2. fejezet 21-es verszaktól. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincs az igazságból, ami hazugság. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus, ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Erről beszéltem nemrég. Senkiben sincs meg az Atya, aki tagadja a fiút, aki vallást tesz a fiúról, tehát aki megvallja a fiút, abban az atya is megvan. Halleluja, még egyszer. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Hogyan jön be a fiúság és az atyaság? A megvalláson keresztül. Hogy ugyanazt mondod a fiúról, amit az atya. És amikor ugyanazt mondod a fiúról, amit az atya mond, akkor a beszédeden keresztül belép az életedben az atyaság. Tehát a beszéd közvetíti az atyaságot. Nem olyan beszéd ez, ami leocsi, fecsi, hanem ez egy igazságnak a megragadása, hogy a Szent Szellem által megértjük, hogy kicsoda a fiú, és a fiún keresztül pedig bejön az atya az életünkben, benned van az atya a fiún keresztül. Ez akkora üzenet számomra is, hogy döbbenetes. Nem értem, és értem. Rendszeresen ezt élem át. Nem értem, és értem. Mert ahogyan egyre jobban mész előre az Isten jelenlétében, a fiúnak a föltárulkozásában, az atyának az ismeretében, egyre jobban érzed azt, hogy mekkora Isten. Amen. Mivel ma a gyerekeket behoztuk, és ugye kértetek, hogy olyan dolgokról beszélek, ami érthető, én biztos vagyok benne, hogy ezt az ábrát mindenki érti. A gyerekek közül. Mi ez az ábra? Minek a neve ez? Na? A természet fölötti világ nagyon érdekes módon kezdődött el. Egy emberhez, ennek a nevéhez fűződik, nagyon messzire megyünk, de meg kell, hogy értsétek. Ez a személy egy hatalmas, erős vadász volt, úgy hívják, hogy Nimród. Hatalmas karaktere volt, úgy mondhatnánk ma a mai szóhasználatban, hogy karizmatikus személy. Az egész kultúrát meghatározta ez a személy, a babiloni kultúrát, és ez a személy szeretett volna közeledni Istenhez, ezért fölépített egy tornyot. Ezt nevezzük Bábel tornyának. Azonban tudjuk jól, hogy ez a személy az okkultizmusnak, úgymond az előhírnöke, az okkultizmusnak a követe, nagykövete volt a föld számára. És innen kezdődik a babiloni kultúra, amely 6000 év óta tart, és innen jött létre minden olyan dolog, ami gonoszság a földön. Ádám szövetségé után. Na most, amíg azt is hozzá kell tenni, hogy ebben a korszakban kihívott Isten egy másik szuperhőst, ennek a neve pedig Ábrám Ur-Kasdimból, hogy ezt az okkult erőt feltartóztassa, és az okkult erőnek a munkája, amelyet a Szentírás szerint átok, ez megtörjön. És létrejött egy másik szuperhős, egy szupermen, ez pedig Ábrám. És innentől kezdve az egész világ két vonalon halad, az nimródi istenkeresésen, vagy a nimródi kultikus világképen keresztül jövő uralkodás, vagy pedig az ábrámi világképen való uralkodás, és mind a kettő hoz egyfajta szellemi közeget. Az egyik átkodhoz, ez a babiloni kultúra, a másik pedig áldáshoz. Ezt nevezzük mi, az újszövetségi hívők, Ábrahám áldásának. És az egész univerzumot áthatja ez a két erő. Az átok és az áldás. Átok és az áldás. Igen. Ez a fiatalember is tudja, hogy mivé szeretne válni titokban, gondolom esténként úgy fekszik le, hogy nem engedi, hogy a mama levegye a pólót, és ő rajta is rajta van a jel. És mi a jel? Az S. Superman. Azt hiszem, hogy az egész gyerekkorszak erről szól, hogy szeretnének hősöket találni a gyerekek. Hősöket. Hősöket találni. Áron kedvence volt a pókember, és szeretnének olyan szuper erőt kapni, amely fölhatalmazza őket arra, hogy az átlagnál nagyobb képességekkel rendelkezzenek. Ma a szolgálatom erről szól, hogyan leszel Superman, az átlagnál nagyobb teljesítményt hogyan tudsz létrehozni. Ön... Tudtok gyerekek azonosulni ezzel a képpel? És hogyha a Supermannél tartunk, akkor tudjuk jól, hogy ez a szuperember nagyon jó, és nagyon sok embernek segített a filmben, illetve a képregényekben. Azért hoztam ezt el nektek, hogy legyen képetek arról, hogy ez egy illúzió világa. A Hollywood erre épül, az illúzió világára. És hogyha ma meg akarsz nézni a gyerekkel egy filmet, akkor nem fogsz csodálkozni azon, hogy nincs olyan film, ami a mi időnkben Mirmur, Mika Makka, Kockás Fülönyúl, Lolka Bolka, Rumcájsz, a kis Hüni, Jimmy és a csodalámpa, sorolhatnám. Vuk, a kicsi Vuk, Pompom, jó, most már elég. Ez a 70-es, 80-as évek. Zseb TV, na még egyet. Marci meg a többiek. Tehát vége ennek a korszaknak, és az ördög egy magasabb színvonalú dolgokat hozott létre, az okkultizmusnak úgymond alapját építette ki évtizedeken keresztül, és mára már az egész világot Hollywood úgymond elvarázsolja. Hiszem, hogy Hollywood megteljesíti az új Nimrodot, a Nimrodi erőt, hogy hogyan kell az embernek kicsit fölélegeznie, és valami olyasmiban elkápráztatva, elvarázsolva lenni, ami őt lenyűgözi. Lenyűgözi azért, mert nem hisz abban, és nem ismeri azt az Istent, akinél van egy lenyűgöző erő, egy természet fölötti hatalom. És ez a természet fölötti hatalom, ez képes arra, hogy ne illúzió világába vigyen, hanem egy valóságban. És ebben a valóságban, Isten valóságában te föl tudj nőni, és neked is legyen szupererőd. És ez a szupererő, ez a szupermenné válásnak a feltétele az, hogy higgyél Jézus vérében, a Golgotai kereszt munkájában, és utána pedig vegyél át dolgokat, ezt a szupererőt, ami közvetít a kereszt, a Golgotai kereszt, dicsőség az Úrnak. Amen. Halleluja. Egy pár dolog, amiben nagyon fontos, hogy újra és újra meggyökerezzünk. Az atyaság szellemének a törvénye. Tudjátok jól, hogy az atyaság az egy szellemi erő. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében azt mondja az ige, hogy az atya a szellemeknek az atya. A szellemeknek az atya. Tehát Isten úgy definiálja önmagát, hogy ő az újjászületett szellemeknek az atya. Tehát azt, hogy a szellemed úgymond létállapotát definiálni tudjuk, azért jött létre a szellemünk, hogy atyaság alá kerüljön. Velem vagytok? Amen. A világmindenség legalapvetőbb törvénye az atya és a fiúnak a viszonya. Erre épül minden. Erre épül minden. Még a család is erre épül. Sőt, megkockáztatom, hogy aki beleáll pogány létére az atyaságba, az belekapcsolódik ebbe a törvényszerűségbe. Az nem biztos, hogy tudja kivitelezni, de néhány áldását tudja átvenni. Mert Isten hű a beszédéhez. Aztán a atya és a fiú kapcsolatára jött létre az egész univerzum, a világ. Ők teremtették ezt az egészet. Az atyaság célja, hogy a világban a mennyet és a földet egybekösse. Na, az eklézsia itt már egy kicsikét dadog. Velem együtt. És ez az egybekötés csak akkor lehetséges, és akkor fog megvalósulni, ha az egész eklézsia visszatér az atyaságba. Ha az egész eklézsia visszatér az atyaságba. Ezt már elmondtam, tudom, de újra és újra ezt el kell, hogy mondjam. Gyertek velem az Efézus 3-hoz, ahol Pál egy megdöbbentő dolgot tesz le alapként, amit kihirdet, és hogyha ezt nem hirdetnénk ki, akkor lehet, hogy nehezen tudnánk felismerni ezt a tényt. Tehát ez egy titok leleplezése. Pál imádkozik. És elmondja, hogy hogyan imádkozik. Nagyon szeretem ezeket az ige részeket. Hogyha szeretnél gyorsan növekedni. Ki az, aki szeretne gyorsan növekedni szellemben? Ha szeretnél gyorsan növekedni, azt tanácsolom neked, és erre a szuper erőre lenne szükséged, hogy szuper menné váljál. Ez elég gyerekes? Tehát ez jó így? Jó. Tehát, hogy akkor az összes imát, keresd ki, ahol Pál imádkozik, az összeset. Én is így csináltam, amikor fiatal keresztény voltam, és rendszeresen ezekért imádkozzál, amiért Pál imádkozik a gyülekezetért. És nagyon gyorsan fogsz tudni növekedni, egyszer csak megnyílnak a szemeid, és látni fogsz olyan dolgokat, amit eddig nem láttál. Vagy többet látsz. Azt mondja Efézusban, hogy 9-es verszak, 3-9, hogy megvilágosítsa mindenkinek, hogy miképpen rendelkezett Istenem a titok felől, azaz Atya, amely elrejtetett vala örök időtől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett Jézus Krisztus által. Innen kezdődik a dolog. Tehát, amiről én most beszélek, ez titok. És te, neked van egy privilégiumod, hogy ezt megértsd, meghalt, és belállj ebbe a titokba. Az atyaság titkába. Azt mondja aztán az ige, hogy ez a titok, ez el volt rejtve, de fel lett fedve. Krisztus által, aki mindeneket teremtett az atyával együtt. Létrehozta a dolgokat az atya és a fiú együtt. Te, amikor megtértél, te már létre voltál szólva. Te csak elfogadtad azt a szellemi valóságot, mert minden, amit látsz a földön, azt, már mint itt most arról beszélek, amit teremtett dolgok, azok már megvoltak, mielőtt még láthatóak lettek volna. Mert az atya úgy dolgozik, hogy a láthatatlanból előhívja a láthatót. Két alkalommal ezelőtt beszéltem az igéről, hogy héberül mit jelent az ige. Mit jelent? Hátulról előrehozni valamit. Figyelj, mert sokszor akkor nem figyelsz, amikor kéne figyelned. Megfigyeltem azt, hogy legtöbbször azok a személyek, akiknek szólt bizonyos üzenetnek bizonyos része, nem hallották meg. Tudod, hogy miért? Azért, mert a démonok sokszor az ember fülén ülnek. És ezek a démonok be akarják csukatni az ember fülét, és ilyenkor a szellememben sokszor érzem azt, hogy emberek nem figyelnek. Nem tudnak koncentrálni. Ahhoz, hogy többet tudj hallani, koncentráció képességet kell fejlesztened. De nem önmagában rám, hanem az igére. Amit hallasz, igét. Mert az ige az, ami közvetíti Isten akaratát. Nem önmagában az én lelkem közvetíti. Nem önmagában az én nagyon nagy fejem közvetíti. Hanem az ige az, amit felolvasok, az közvetíti az Isten akaratát. És a koncentráció képességeden múlik nagyon sokszor sok minden, hogy meghalld, vagy nem hallod meg. Nem kell ezt túl szuper szellemiesíteni. A koncentráció képesség. Sokszor emberek, például ott van a bibliaiskola szombatonként, a koncentráció képességen múlik az, hogy te beveszed, vagy nem beveszed be az alapozó dolgokat. Nem önmagában a hely, a klibája, nem önmagában az, hogy meleg vagy hideg van, nem az, hogy ki hogyan öltözik, nem az, hogy melyik igét olvassa föl, hanem hogy tudsz-e koncentrálni. Oda tudsz-e figyelni. Ezt annyira erőteljesen mondja a zsidó kultúrában az ige, hogy amikor fontosat akar mondani a Szentírás, azt mondja, halván halljatok. Nem azt mondja, halljatok, halván halljatok. Tehát duplázza a hallás szót. Jézus is sok nyomatékot ad a szavának, sokszor azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek. És Derek úgy tanítja, hogy amikor azok az igék vannak, ami bizony-bizonyos igék, tehát úgy kezdődik, hogy bizony-bizony mondom nektek, azok az igék nagyon nagy latba vannak, mert Isten fia azt mondja az atyából beszélve, én most meg akarom erősíteni, amit hallok a szellememben, a szellememben. Gyertek velem utána, 9-es verszak után, 13-as verszakhoz. Azért kérlek, hogy ne csüggjétek el az én éretetek való nyomorúsága miatt, amelyek néktek dicsőségetekre vannak. Ez okáért meghajtom a térdeimet, ami Úrunk Jézus Krisztusnak atya előtt. Ki előtt hajtja meg a térdét? Nagyon fontos ez az igerész. Krisztusnak az atya előtt. Mit jelent ez, hogy Pál tudja jól, hogy ő, amikor Istenhez közeledik, ahhoz az Istenhez közeledik, a fiúhoz, aki az atyaságban él. Tehát az Isten képe az atyaságról szól ebben az ima témában. Amen. A második dolog, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön. A nemzetség szó helyett az atyaság szó van az eredetiben. Tehát a pontos fordítás, akiről neveztetik minden atyaság. Akiről neveztetik minden atyaság. Tehát azt mondja itt Pál, hogy minden atyaság Istenből jött létre. Minden atyaság Istenből jött létre, ami a földön van. És az atyaság előbb volt, mint a család. Előbb volt, mint a földi atyaság. És minden az atyaságból jött létre. A család fogalma az Isten atyaságából jött létre. Az, hogy anyaság, az az atyaságból jött létre. Mert a mennyben nincs anyaság. Csak atyaság van, amin belül van anyaság. És mit mond még? Menjen és földön. Tehát az atyaság szellemi hatalma átjárja nem csak a földet, hanem a mennyei valóságot. Tehát az összes teremtett lény a mennyben atyaság alatt van. És Istennek az a terve, a mi atyánkban is olvassuk, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod, jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod, amiképpen a mennyben, úgy a földön. Tehát az a célja Istennek, hogy ugyanaz atyaság megvalósuljon az eklézsiába, ami van a mennyben. Amen. Ez nagyon fontos, hogy az atyaság az egy szellemi erő, És az a szellemi erőt te felismerted, és ebben élsz. És az egész menny atya központú. A királyságot, ha szétválasztod az atyaságtól, az Isten országát, a természetfeletti dolgokat, kiüresedsz. Kiüresedsz. Gyertek velem 1 Korintus 13-hoz. Ha embereknek vagy angyalok nyelvén is szólok, itt arról beszél, tudom, hogy tudjátok, de ezt el kell, hogy mondjam. A 13. fejezet, a 12. és a 14. fejezet között van. Ez nagyon fontos. Ez lehet, hogy így poénosan hangzik, de nagyon fontos, mert Pál tanítja a korintusi gyülekezetet a szellemi dolgokról. És a kettő közé teszi be a szeretet himnuszát, nem véletlenül. Azért teszi be, hogy a súlypont az megmaradjon az atya szereteténél. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyannal lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, ha egész hitem van olyannyira, úgy annyira, hogy hegyeket mozdítok is ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Semmi. Semmi. Az egész kereszténység visszatér az atyaságba, ebben a korszakban. Ezt Illés szelleme erőteljesen segíti. Viszont, hogyha nem értjük meg az atyaságot, és önmagában csak az Isten jelenléte felé közeledünk, láttunk már olyat, hogy Isten hatalmas természetfölötti ereje van egy személyemre, egy gyülekezeten, azonban mégis kudarcba fullad az a mozgalom, vagy az a hullám. Az a nagy kérdés, hogy miért? Azért, mert a belső lényt, a szellemednek a belső részét, ha nem érinti meg, és nem építi föl a Szent Szellemen keresztül a fiú az atyaságba, akkor ez a semmi életérzés, ez elő fog jönni. És az emberek bár találkoznak Isten természetfölötti megtapasztalásaival, de belül nem tudnak átalakulni az atya képére, vagy a fiú képére. Ugyanis mi nem csak, hogy hordozzuk Isten karakterét, hanem bennünk van, és bennünk kell, hogy legyen az Isten ismerete. Nem csak az atyának a készségét, vagy képességét jelenti az atyaság, hanem azt is jelenti, hogy aki az Isten. Az atyaság nem csak Isten képességét jelöli, hanem azt is, aki az atya. Aki. És mi, nekünk nem csak, hogy ami elérhető számunkra, ezzel kell foglalkozni, vagy létrejött, hanem azzal is, hogy aki az atya. Ez miért fontos? Mert ahogyan a szellemi úton mozogsz majd, meg fogod tapasztalni azt, hogy bármekkora tapasztalatod lehet a mennyből, ha belül nem vagy felépülve a templomodban, a belső embered nem erősödik meg, a semmi életérzése fog elhatalmasodni az ember életében. Ezt Pál tudta. Mit gondoltok, miért mondja ezt Pál? Mert azt mondja, hogyha hegyeket mozgatsz, de belül nem tapasztaltad meg az atyaságot, akkor egy idő után kiüresedsz, és semminek fogod érezni magadat. És senkinek fogod érezni magadat. Mert az atyaság az, ami az identitást fölépíti. Az atyaság az, ami az identitást fölépíti. Valaki úgy fogalmazott, a királyság gerince a fiúság. Tehát a királyság az egy identitás. Az nem önmagában egy puszta erő. Testvérek, figyeljetek ide. Pál 30 éve szolgálja az Urat, és ő tudja, hatalmas megtapasztalásoknak a részese volt. Láthatott olyan embereket, akik kiégtek. Kiégtek. Mert senkinek és semminek érezték magukat. Lehet, hogy a legjobb gyülekezetbe járhattak. Vagy nem tudom, milyen nagy, mennyi látomásokat láthattak. De testvérek, ez egy maraton a kereszténység. Ez nem egy sprint. És ahhoz, hogy végig tud futni, szükséged van az atyaságra. Rendszeresen. János levelében azt írja az ige, hogy ismeritek az atyát, gyerekek. És azt is mondja, hogy aki kezdettől fogva van. De érdekes, hogy az atyákról is azt mondja János, hogy ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Tehát, amikor te megismered az Istent, mint atyát kell, hogy megismerd, És ha ez nem történik meg, gajra fog menni a szellem életed. És azt fogod érezni, hogy te erre képtelen vagy. Amiről a Lajos prédikál, az lehetetlen megcselekednem. Mert nem itt áll az atyaságból. Ugyanis az atyaságból inni kell. Tapasztalni kell az atyaságot fiatal szellemi korban. Aztán, amikor nősz, azt fogod látni, hogy el akarják venni ezt az Isten képedet. Ezért van az, hogy a fiacskákra már azt mondja az ige, meggyőztétek a gonoszt. Isten igén keresztül. Tehát mit csináltak? Harcoltak, hogy benne maradjanak az atyaságba. És a következő szint, a legnagyobb szint, az atyaság szintje szellemben, mit mond megint? Visszatér a kezdetekhez, hogy azt mondja, megismertük azt, aki kezdettől fogva van. Miért? Az atya a legnagyobb szellemi szintre, miért ezt mondja az ige? Azért, mert tudja jól, hogy hogyan működik a teremtés, tudja jól, hogy hogyan működik az egység a teremtésen belül, és hogyan működik Isten a fián keresztül. Amen! Ez a legnagyobb szellemi látás, hogy egyé tudsz válni a fiúval, az atyával, és amit a Szent Szellem mutat, az szerint élsz. Amen. Gyertek velem a Róma 8:1-hez. Örülök, hogy itt vagy, és örülök annak, hogy jött a gyülekezetbe. Megtiszteltetés ez Isten számára, és számomra is. És az a munka, amit beléfetszülsz az Istenben, az fantasztikus. Érzem a szellememben, nagyon sokat imádkoznak sokan a gyülekezetben. Nagyon örülök ennek. És el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt hónapban is rengeteget tudtunk imádkozni, értetek. És hiszem, hogy minden ima fölment a mennyben, és hiszem azt, hogy amit hit által imádkoztunk, az mind megvan. Ezért, hogy a következő korszakodban a talentumaid és az Istentől jövő áldások, azok egyre jobban kézzelfoghatóvá váljanak, én szeretnék veletek találkozni. Ez azt jelenti, hogy a mobil számomon fölhívhattok, és a Klaudiával együtt egyeztetünk egy időpontot, és amikor az időpontot megtaláltuk neked, akkor leülnénk. Ez azt jelenti, hogy én kopogok most nálad. Kop-kop, kikopog. Most én kopogok nálad azért, hogy tudjanak téged mentorálni. Tudjon a Klaudia téged mentorálni. Hogy előrébb tudjál menni ebben az évben. Hogy gyorsabb legyen a futásod, és ne legyen bizonytalan az ökölcsapásod az ördöggel szemben. Ez nem kötelező, hogyha nem szeretnél velem találkozni. Semmi gond nincsen. Lehet, hogy még nem vagy eléggé bátor ahhoz, hogy szembenéz a valósággal, de szeretnék nyitott ajtókat adni. Ez azt jelenti, hogy én, a Tóth Lajos, 0-24-ben elérhető vagyok. Szó szerint nem kapcsolom ki soha a telefonomat. Bármikor a Klaudiával leülünk veled, bármikor megoszthatjuk azt, hogy mi bizonyos területeken miért vagyunk sikeresek, és más területeken miért vagyunk kudarcra ítélve, vagy hogyan tértünk meg a kudarcból, a gyengészségeinket megmutathatom, és az erősségeinket, és ezáltal mentorálva lehetsz. Átnézzük azt, hogy hogyan indulsz ennek az évnek, szívesen segítünk abban, hogy hogyan lehet egy erős startot létrehozni, szívesen segítünk abban, hogy mi az, amiben pénzügyileg kéne változnod, etikailag, erkölcsileg, morálisan, és átnézhetjük azokat a területeket, ami például a házasság. Hogyan lesz sikeres a házasságodban? Tehát az életünk nyitott, bármikor elérhetőek vagyunk, a számomat tudod, e-mail címemet tudod, átdobsz egy e-mailt, mikor szeretnél velünk találkozni, leülünk és megbeszéljük egy forró kávé, vagy egy forró tea mellett. Jó? Tehát ebben kész vagyok arra, hogy föl tudj nőni, meg tudj erősödni, és a szárnyaidat pedig nagy, erős szárnyakat tudj lebegni az Úr jelenlétébe. Amen. Jó. Ez érthető volt? Egyértelmű volt? Na, menjünk akkor Róma 8:1-hez. Nem ide megyünk. Halleluja. Tudjátok, fontos az, hogy be legyünk dugva. És az én szolgálatom olyan, mint ez az adapter. Az áram nem én vagyok, az áram Isten. Én csak egy adapter vagyok, hogy ebbe a nagy Istenbe te bele tudj kapcsolódni. Én vagyok az adapter. Ez egyszerű, ugye? Ez az adapternek az a feladata, erre az van írva, hogy 220 voltot 50 megahertzre redukál le. 300, nem? Ha nem? Bocsánat. 9 voltra redukál le. Elnézést. A lényeg az, hogy leredukál valamit valamire, és ez 9 volt. Köszönöm. 9 voltra. És én is szeretném, hogyha te legyél redukálva olyan szintre, hogy működőképes legyél. Mert én ezt bedughatom, mondjuk ennek a tápegységébe, ami ott van, URH tápegységébe, és ha nem működik, akkor ez se fog működni. Ez a hangszóró. Nem működik, egyszerű. És én azért vagyok, hogy te működjél. Működj, mukodj, mukodj. És ha nem mukodsz, akkor segítünk, hogy mukodjál. Amen. Az a fekete ember szokott így beszélni. Ki az? Hogy hívják? Pákó. Most lebuktál, hogy tévét nézel. Egy igazi hívőnek nincs tévéje. Nincs videója, nincs DVD-je. Számítógépe. Laptopja, az már. Halleluja. Jó. Gyertek akkor az 5 Mózes 32-höz. Amik itt keresitek, azért módosítottam, mert a testvérek azok, hogy a gyerekek azok nem sokára elmennek. 5 Mózes 32. Figyeljetek egek, hadd szóljak, hallgassa a föld Számnak beszédeit. Mikor mondja ezt Mózes? Az élete végén. És mit látsz a 31-es végén? 30-as verszakot, ugye? 31-30. Azután elmondám Mózes Izrael egész gyülekezetének füle hallására az éneknek igéjét, mint végig. És a 29-esben pedig elmondja, hogy ezt miért csinálja. Mert tudom, hogy halálom után mind inkább megromlotok, eltértek az útról, amelyet parancsoltam nektek, és utolér majd titeket a veszedelem a későbbi időben, mivel hogy gonosz cselekszetek az Úrnak személye előtt, bosszantván őt kezeitek csinálmányaival. Tehát báványimádóvá válnak. És innentől kezdve Mózes elkezd profitai módon énekelni. Fantasztikus. Hogy a kenet ráárad Mózesre, és kiénekli magából, amit a szellemébe Isten belehelyezett. Tehát maga az ének, a dicséret lehet profétikus is valakinek a szájába. Tehát a profécia az nem mindig egy hang, hanem lehet egy ének hang is. Mert az igének van hangja, és az ige kimegy Mózesből, és a hitnek is van hangja, és a szeretetnek is van hangja, és a hitnek is van beszéde, ez a hit hangja, és van a szeretetnek is beszéde, ez a szeretet hangja, ez pedig a proféciának a hangja, ez Istennek a profitai látása. És azt mondja, figyeljetek egek, hadd szóljak, hallgass földi Számnak beszédeit, összekapcsolja a mennyet a földdel, csepegjen tanításom, mint eső, hújjon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Ki a gyenge fű? Izrael. Izrael népe. Tehát jön Istennek a beszéde, mint egy eső, azt mondja. Olyan a profécia, mint amikor megerősödik a fű a víztől. Ilyen ereje van a proféciának. Bele szól a profécia nem csak a természetes dolgokba, hanem a természet fölötti dolgokba is. Maga a profitai ige arra van, hogy megváltoztassa, befolyásolja azokat, amiket befolyásolni akar Isten. Áldás tud jönni a profitai beszédből. Minden tanítás, amiben van ihletettség, azaz van benne olyan rész, amiben azt mutatja Isten, hogy mi lesz, vagy mi lehet az ember életében, az profitai beszéd. Tehát maga az, aki prédikál, és ihletve prédikál, azaz olyan dolgok, olyan igéket mond, ami aktuális kijelentés, az profícia is. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, ez Krisztus, cselekedete tökéletes, mert minden ő uta igazság, hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a maguk gyalázatja, romlott és elvetemült nemzeték. Így fizette ki az Úrnak, balga és értelmetlen nép, nem atyádé ő, aki teremtett, ő alkotott és erősített meg. Amen. Egy más fordítást hoztam Kecskemétitől. Tőle bomlott, romlott meg, nem fiai, s rajtuk van ez a folt gyanánt. Mármint az, hogy nem fiai. A szívükben egy folt képződött. A szégyen foltja. Egy fonák és facsaros nemzedék. Ekkor ezt az igét a Máté 17:17-ben Jézus idézi egyébként, mikor nem tudják kiűzni a démonokat. Azt mondja, óti hitet és elfajult nemzedék. Ezt az igét idézi. Hát ezzel kellett fizetnetek az Úrnak, ti hitetlen és nem bölcs nép. Hát nem atyád és tulajdonosod ő neked, aki alkotott és alapított téged? Tehát itt az atyaság megjelenik, hogy az egész Izraelnek az egyik nagy válsága volt az. Nem mondom, hogy csak ez a válsága, az atyaság hiánya. Tehát ő 10 napon belül atyaságot akart létrehozni Izrael életében. 10 napon belül. És ők nem ismerték föl őt, mint atya, Izrael népe. 10-es verszakhoz gyertek velem. Puszta földön találta vala őt Zordon sivatag vadonban. Körülvette őt. Az eredetiben úgy lehet mondani, hogy ölelte őt. Gondja volt rá. Őrizte, mint szeme fényét. A gondja volt rá, az pedig külön választotta, így is lehet fordítani ezt az egész részt, hogy a gondviselése abban volt, hogy külön választotta, szétválasztotta őt a vele való védelemre, a vele való gondoskodásra. Tehát mit látsz Izrael életében? Hogy Isten gondoskodik róla, mint szeme fényére. És mint a fészként felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyát, fölveszi őket, és tollain emeli őket. Egymaga vezette őt az Úr. Idegen Isten nem volt vele. Tehát Isten milyen Isten? Az atyaságát hogyan mutatja be ebbe a proféciába, mint egy állat? És milyennek az állatok a neve? Sas. Sas. És el akartam nektek hozni egy videóanyagot a gyerekek miatt is, hogy meglássátok azt, hogy miről beszél itt az ige. Amikor ezt megnéztem, akkor értettem meg, hogy mi ez az egész dolog, hogy szárnyát kiterjeszti, és ott lebeg fölöttük. És ez az atyának a képe, amikor így repül az atya a fészek fölött. Ez az atyaság, hogy gondolt visel a fészekről. Az egész tudatát ez határozza meg, hogy a fészek fölött legyen. Senki nem érhet hozzá gyerekeihez, senki. Állandóan védi őket, állandóan. És olyan magas helyre teszi, hogy senki nem érheti el őket. Ez az atyaság. Olyan magas pozícióba emelt bennünket a megváltás, hogy az ördög nem fér hozzánk. Így eteti a fiókáit a szájából, amiképpen Isten is a szájából etett bennünket. Ezt akartam nektek megmutatni, hogy van úgy, hogy elkezdődik az, fönt a légtérben egy háború, háborúznak azért, hogy kikapja el az eredelt. És tudjátok, hogy mit akarok nektek ezzel mutatni? Hogy ő azért lebeg ott fönn, hogy a sátán el ne lopja az eredelünket. És harcol azért az Úr is, miképpen egy sas, hogy te hozzád eljusson az eledel. Jézus nem ezt mondja maga több példázatában? Hogy jön az ördög, hogy kikapja a szívünkből az eledelt. Kikapja. Miért mutattam be ezt a filmet? Azért mutattam be ezt a filmet, mert Isten igéje mondja, hogy az atyaság olyan, mint amikor a sas lebeg a fiókái fölött. Tehát az atyaság a sason keresztül van bebizonyítva, vagy bemutatva, vagy típusként, mintáként, mint egy ilyen allegórikusan, hogy milyen Isten. Isten egy ilyen Isten, egy harcos Isten, aki harcol azért, hogy az eredeledet megkapt. Dicsőség az Úrnak. És azért hozza ezt a képet, mert ők ismerték a sast valószínű az izraeliták. Láttak már sast, nem úgy, mint csak a moziban vagy az állatkertben. Tehát Istennek az a célja, hogy lebegjen fölöttünk. Ez az atyaság képe. És meg kell engedni nekünk, hogy ez megtörténjen. Mert különben nem fogunk tudni fölnőni. Ez nagyon egyszerű kép. Ezt még a gyerekek is értik, nem gyerekek, értitek? Az a lényeg, hogy a sas, az Isten atyasága bejön az életedbe. Tehát az atya el akar jönni hozzád, és be kell fogadnod őt, mint egy olyan Istent, aki sasként akar lerepülni rád, és megvédeni téged. Amen. Nézzünk két, megint hoztam nektek két egy igét, és hoztam nektek egy idézetet. Most a másodikat akarom felolvasni. Jézus Krisztus magas szellemi szinten szolgált. Ezzel egyetértetek? És csuda magasban emelkedett, de minket is magával húzott. Ez nagyon fontos. Tehát a fiú magával húzott bennünket. Gyertek velem a Efézusi levélek második fejezetéhez. Az atyaságnak ez a célja, hogy húzzon. Húzó erő van az atyaságban. Dicsőség az Úrnak. Felhúz téged abba a szellemi állapotba, ami a fiú állapota. Efézus 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tehát ezt végigolvassuk. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal kegyelemből tartottatok meg. Amikor megtértél, akkor még nem volt hited. Isten adta a hitet. De az üdvözítő hitet, azért te semmit nem csináltál. Én sem, ne haragudj. Én sem. Csak jött a hit, potty. Bepottyant. És mit mond utána az ige? Minket, akik meg voltunk halva, együtt föltámasztott, és együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban. Hova húzott föl bennünket? A fiú mellé. Tudom, hogy ez magas. Tudom, hogy ez magas, elég magas. De ezt hit által be kell fogadnod. És rá kell építeni az életedet, hogy neked jogod van a trónhoz, és a trónhoz menni. Mert nekünk nem csak kereszt a képünk, mármint azt, hogy amit hirdetünk, a kereszt üzenetét, hanem a trónt is hirdetnünk kell. Hogy van trón. És utána azt mondja, hogy megmutassa a következő időkben. Tehát nem csak az a célja, hogy egy elvont szellemi fogalmakkal tele tűzdeld az életedet, mint amikor az emberekkel beszélgetünk, és megkérdezzük, hogy mit jelent ez meg ez a fogalom, és az emberek csak őt, illetve nyögéseket adnak ki magukból, mert végül is nincsenek tisztában azzal, hogy mi jelentenek a keresztény alapfogalmak. Nem ez a célunk, hanem az a célunk, hogy megtapasztald a dolgokat. És mi az Atyának a célja? Hogy megmutassa. Tehát meg akarja, hogy tapasztaljuk mindezt, ezt az egész dolgot. A következendő időkben az ő kegyelmének fölséges gazdagságát a hozzánk, te hozzád és én hozzám való jóságából, Krisztus Jézusban. Kegyelemből megtartattunk, hit által, ez nem belőlünk van, hanem Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. És most figyelj, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. Mi az első dolog? Hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy nem csak hogy fölültetett, nem csak hogy kihozott bennünket a bűnből, hanem a cselekedeteket, amiket előre elkészített nekünk, azokban kell járnunk. Tehát még a cselekedeteket is előre elkészített. Hogyan tudod ezt elhinni? Hogyan tudod ezt megragadni? Hogyan tudsz ebbe beleállni? Úgy, hogy az ő alkotása vagyunk. Tehát az első az image, a második a cselekedet. Mondjuk együtt, első az image. A második a cselekedet. Mert az alkotás tud cselekedni. Ez nagyon fontos, testvérek. Nem az a fontos, amit elérsz, az a fontos, aki vagy. Nem az a fontos, amit teszel, hanem miből teszed azt. Mert ha szeretetből a vagyonodat is felélteted, semmi vagy, azt mondja az ige. Ha az egész vagyonodat odaadod a szegénynek, akkor is, ha nincs agapé benne, akkor az nem ér Isten előtt semmit. Amen. Mi a lényeg itt? Hogy az alkotásból cselekedni. És elhinni, hogy te ki vagy. És a mai napon is erről beszélek, hogy te ki vagy, és én ki vagyok. Nem vagy ki. Amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. És innentől kezdve, testvérek, ez már a természet fölöttiről szól. Hogy te nem abban kell neked bíznod, hogy te majd létrehozol valamit a hit által, hanem a hit az csak megragad dolgokat. Ezt lassabban. A hit az megragadja a dolgokat, és a hit az nem teremti meg. Ki teremt? Isten. Min keresztül? A beszédén keresztül. A hit mit csinál? Elérhetővé teszi azt, amit Isten már létrehozott. Tehát mit csináljál? Dőj hátra, nyugodj meg, mert Isten, amit elkészített, az már ki van rád írva, ki van rád profétálva. A szellemvilágban már adott az, amivé fogsz válni. Isten nem csak, hogy megvált téged, hanem fölhúz magához. Még egyszer mondom. Jézus nem csak, hogy nagy dolgokat tett, ő azért tette a nagy dolgokat, hogy utánozzuk őt. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja a Jakab levelében az Isten igéje, az ő akarata, kívánsága, vágya szült minket az igazság igéje által, hogy az ő teremtményeinek nem valami zsengéje, hanem zsengéje legyünk. A Károly oda tesz, hogy valami zsengéje. Nem, ez nem jó, nem tetszik ez a valami szó. Megnéztem, nincs is ott ez a valami. Nem valami, hanem valamilyen java, vagy kezdete legyünk. Tehát a teremtményeinek a kezdete legyünk. Java legyünk. Egy új faj született azáltal, hogy belépett a fiú a földre. Egy új faj született. Hit által jött le, és ő tudta jól, hogy a célja az, hogy létrehozzon valamit. Céllal jött le a fiú. Mi a cél? Hogy elhiggyük azt, akik vagyunk. Az atyaság alatt a fiak vagyunk. Dicsőség az Úrnak. Valaki kapcsolja ki a telefont. Halleluja. Ameddig ellátsz, addig fogsz elérni. És amit látsz, abban nem fogsz kételkedni. Másképp kell látnod ezért, hogy másfelé menjél. Mi ennek a lényeg ennek az üzenetnek? Az, hogy ha meglátod azt, hogy te ki vagy, mivé lettél teremtve, akkor fogsz tudni hit által kilépni. Mert belülről jön létre a hit, és nem kívülről. Amen. Halleluja. Gyertek velem a János evangélium a 3. fejezetéhez. Hogy kezdődik ez az egész? Újra és újra az alapok. János 3. János 3.1. Vala pedig a farizeusok között egy ember, ennek neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, mondanékik, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele, az Atya van vele. Önmagában ez a kijelentés, hogy amit Nikodémus tesz, ez még nem jelenti a megtérést és az újjászületést. Tehát az, aki fölismeri Jézuson, hogy ő a csodatevő, ez még nem teszi őt megtért, újjászületett, új fajhoz tartozó teremtményé. Értitek, mit akarok mondani? Az, hogy te valamit felismersz, az még nem a tied. Akkor lesz a tied az, amit fölismertél, ha azt befogadod. Ez nagyon fontos. Amit befogadsz, az a tied. És amit befogadsz, abból tudsz építkezni. Abból tudsz cselekedni. Amit itt megértesz, az még nem a tied. Mert a hit az a szívben van. Amit a szív megragad, az az övé. Egy jó-rossz oldalon egyaránt. Az atyaságot te hallhatod, értheted. Viszont, hogyha nem fogadod be, az nem a tiéd. Nem kaptad meg. Velem vagytok? Követtek engem? Ez nagyon fontos, testvérek. Ugyanis az atyaságra rendszeresen szükségünk van. És az, hogy te tudod, hogy ki az atya, az nem jelenti azt, hogy benned él az atyaság szeretete. Erre azt mondod, te már meg vagy váltva. Igen, mégis érdekes, hogy sokszor van úgy, hogy rosszul vagy. És akkor nem mondhatom azt, hát te tudod, hogy az atya szeret téged. Mert akkor, abban a helyzetben neked szükség van, hogy Isten atyasága manifesztálódjon, és fölülírja az érzelmeidet, a vágyaidat és az elgondolásaidat. Rendszeresen kell atyaságban részesülni. Utána azt mondja, felelt Jézus és mondani ki. Bizony-bizony mondom neked, tehát ez nagyon fontos, nyomatékkal mondja. Ha valaki újonnan születik, nem láthatja meg Istennek az országát. Itt a látás szó van. De ez jelöl, ez a látás szó értelmet is. Miről beszél itt Jézus? Azt mondja, hogy aki nem születik újjá, annak nincs belelátása a természet felettibe. A maga szószerkezetben van egy érdekes dolog, ez nem jön ki a Károliban sem, hogy nem képes, így lehetne fordítani, belelátni az Isten országába. Tehát az, hogy te belelátsz az atyaságba, ez természet fölötti, és Isten adja ezt a képességet. Tehát nem a pszichéddel látsz bele, hanem jön egy láthatatlan kegyelem, ez Isten ereje, a kegyelem, és az képesít téged arra, hogy beleláss az atyaságba. Tehát nem lehet erővel, most azt mondod, hogy holnaptól kezdve atyaság fog jönni. Láttatok már olyan fát, ami ilyet csinált? És aztán kipottyant a gyümölcsöket? Nincs ilyen fa. A fák azok nem szenvednek. Ha jó a fa, és jó a gyökér, akkor az potty. Potty. Magától könnyedén jön a gyümölcs. Az újjászületés után te belelátsz a természet felettibe. Most erre mondod azt, hogy hát én még nem láttam ilyen bizonyos dolgokat. No problem. De ha felismerted a fiút megváltónak, szabadítónak, de már látsz a természet felettiben. Akkor te, neked már elkezdett kinyílni a szellemed, a szíved. És azt mondja Jézus, hogy nem lehet meglátni Isten királyságát, csak ha újjászületünk. Tehát hogyan jön létre az atyaság első fázisa? Az újjászületésben. Amen. Újjászült bennünket az atya. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Gyertek velem a János 16-hoz. János 16. 21-től, 20-tól, bocsánat, 20-tól. Bizony-bizony mondom nektek, hogy sírtok és sajgatok ti, a világ pedig örült, ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok örömre fog fordulni. Ez profécia. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Jézus beleállt az atya szülő szobájába. És szó szerint a fiú megszülte az eklézsiát. Megszülte az új fajt. Mert az atyasságban létrejött a szülés. Maga az újjászületés eredetiben felülő születés is ezt jelenti. És a fiú elmondja, hogy ő amikor fölmegy a keresztre, és a kereszt után történtek, ez mind szülés. Azt mondja a zsidó levél, hogy amikor fölment a keresztre, a zsidó levél 12. fejezetében, hogy ő előre látta az eseményeket, és ez adott neki célt, hogy tudta jól, hogy a szülés után létre fog jönni valami. Nézvén, 12.2, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Mit mond itt az ige? Aki az előtte lévő örömért, vagy öröm helyett, mindegy, hogy melyik fordítást mondom. De a lényeg az, hogy az előtte lévő, hát hol volt előtte az az öröm? A szellemvilágba belelátott, és látta előre azt az örömöt, amit létre fog hozni, és itt mondja, hogy ti most szomorkodtok, de majd örültök. Tehát ő tudta jól, amikor fölmegy a keresztre, hogy szülni fog, és olyan lesz, mint egy szülőnő, elnézést, hogy ezt kell mondanom. És tudta jól, hogy az atyaságban benne van a szülés hatalma. Tudta jól, az atyánál megvan az a lehetőség, hogy tud szülni. És kiszülte magából a fiú, a kereszten, az eklézsiát. És azt mondja itt a Zsidó Levél 12. fejezetében az ige, ami a 11 után van. Miért fontos ez? Mert a hit hősök után van. Miért fontos ez? Hogy megértsük azt, hogy nekünk is ugyanúgy kell cselekedni, mint Jézus. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. Ő be is végezte a dolgokat, elvégezte, finish, kifizetve minden. Tehát a szülőszobába ő már bevégezetten ment, hit által ment fel be a szülőszobába. A Maros utcai klinikára. Bement a klinikára, és leszűrte a dolgokat. Gyertek velem vissza János 16-hoz. Hogy tudd, hogy az atyasság hogy jött létre benned, általad. Úgy, hogy a fiú előre megszült téged. Aztán, 23-as verszak. És amikor ti beléptek ebbe a szülőszobába, és elhiszitek, hogy újjá vagytok születve, és egy új fajnak a részesei vagytok, erről szól a 23-as verszak. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától, az én nevemben megadja nektek. Mit mond? Hogy az atyasságba be fog illeszkedni a 12 apostol. És mi is? Ez fantasztikus. Eddig nem ismerték az atyasságot, és profétál előre, hogy akkor majd az atyasságot megismerik, és tudnak majd kérni Istentől. Tudod, mit jelent a kérés? Az ima. Tudod, mit jelent az ima önmagában? Elveszi azt, ami el van már készítve. Megköti azt, ami már meg van kötve a mennyben, és feloldja azt, ami már föl van oldva a mennyben. Ez az ima. Az ima azt jelenti, hogy valaki beavatkozik Isten segítségével a természetes létbe, és átalakítja azokat a dolgokat, amik természetes úton nem lehet átalakítani. Ez a csoda. Tudod, mit jelent az ima? Azt jelenti, hogy Isten meghallgatja a te sóhajodat, fájdalmadat, keserűségedet, panaszodat, vagy háladásodat, és elkezd cselekedni Isten. Ez jelenti az ima. És azt mondja itt, higgyetek az imában. Azt mondja az ige, hogy kérni fogtok az atyától Jézus nevében, és meg fogjátok kapni azért, hogy be legyen telve az örömötök. A szülésszoba után már nincs szomorúság. A szülőszoba után már öröm van. Az atyaság ezt hozza létre. Örömöt. Örömnek a hatalmát. Tudod, hogy miért van annyi keserű ember az eklézsiában? Mert nem ismeri az atyát mélyen. Mert az atyámnál a kérések meghallgattatnak. Az atyánál a kérések betöltetnek. Ezeket példázatokban mondtam, de eljön az idő, és az most van. Mikor nem példázatokban beszélek majd nektek, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Mi a föltámadott Krisztusnak a beszéde, nyelve? Atyaság. Hogy tudjunk imádkozni, hogy tudjunk elvenni, hogy meg tudjuk változtatni a dolgokat, és Isten meg fogja hallgatni. De akik nem ismerik az atyát, azok hogyan kérnek? Akik nem mernek kérni az atyától, azok hogyan tudnak átvenni? Megmondom, sehogy. És az emberek nem tudják átvenni a dolgokat. Nem tudják megfialni a dolgokat, mert mindent meg kell szülni.